Menj, édesatyánk, kérünk, hogy hitünket gyámolítsad igéd erejével, annak a testélet igének a szolgálatával, aki az Úr Jézus Krisztus volt, és annyi mindenre tanított, nem csak direkt módon szavaival, hanem jelenlétével, hűségével, szeretetével, azzal, ahogyan meg tudott indulni a mi nyomorúságainkon, és ahogy a mások nyomorúságait, betegségeit, bűneit fel tudta oldani, tanítva bennünket is arra, hogy ez lenne a mi feladatunk is. Kérünk, hogy adj nyitott szívet és bölcselmét arra, hogy elfogadjuk a tőle kapott vezettetést, és rá tudjuk bízni magunkat szolgálatunkban az ő erejére és az ő hatalmára. Légy így jelen közöttünk most is, szent lelked által. Amen. Lukács evangélium a 14. részének az első 6 verse, az Újszövetségi igénk a mai napra, ezt olvasom. És lőn, mikor a farizeusok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret enni, azok leselkedtek ő utána. És íme egy vízkóros ember volt ő előtte, és felemelvén Jézus szól a törvénytudóknak és a farizeusoknak, mondván, szabad-e szombatnapon gyógyítani. Azok pedig hallgatának, és ő megfogván azt meggyógyítá és elbocsátá. És felelvén nékik mondta, ki az közületek, akinek szamara vagy ökre a kútba esik, és nem vonja ki azt azonnal a szombatnapon. Az evangéliumok 7 esetben említik, vagy jegyzik fel Jézusnak a szombatnapi gyógyításait különböző helyzetekben, és amikor ezeket az eseteket egymás mellé veszük és elemezzük, akkor az derül ki, hogy szinte olaj volt a tűzre az írástudók és a farizeusok gondolkodását illetően, hogy egyre gyanúsabbá lett Jézus tevékenysége, jelenléte a vallásos és a mózesi vallás, törvényvallás képviselőinek. Veszélyt láttak, és egyre nagyobb veszélyt láttak abban, hogy ő hogy kezeli a törvényt. Ők úgy gondolták, hogy ezzel ő áthágja azokat a határokat, ami a törvény megtartását illeti, és ez nyilván leglátványosabban, legtetten érhetőbb módon a szombatnapi parancsok megtartása vagy meg nem tartása kapcsán figyelhető meg. Erős a késztetés, hogy azt mondjam, hogy ez a főfarizeusok házához való meghívás, ez látszatra meghívás, valóban azonban lehet, hogy egy fajta csapdaállítás volt Jézus számára, hiszen egy vízkóros ember is ott volt ebben a közösségben, nyilvánvaló jeleivel a betegségnek, és hát nyilván mindenki figyeli, hogy akkor most mit fog tenni, és hogy fog viselkedni. Az első, ami nagyon fontos ebben a jelenetben, hogy Jézus nem nagyon hezitál, nem nagyon kérdezget, nem nagyon elemeztet, akár csak szóban, törvénymagyarázatot, hanem odalép ehhez a betegemberhez és felemeli. És a gesztus megtétele után hangzik el csak a kérdés. Ez már belelát a lelkükbe, belelát az ő vallásos meggyőződésükbe, jól ismeri Jézus az övéit, megkérdezi tőlük, szabad-e szombatnapon gyógyítani. A kérdés feltevéséből, mert ugye azt még a jogászok is tudják a mai napig, hogy kérdezni mindig szabad, abból látszik, hogy a Jézus nagyon szerény. Hatalommal is felléphetett volna, de semmiféle ilyen hatalmat nem villogtat meg az írástudók és a farizeusok előtt, hanem szerényen kérdez. Mert nem az a lényeg, hogy az ő nagyságát hogy ismerik fel, hanem magukon kellene gondolkodni, és saját maguk életének a megkötöző láncaitól kéne oldódni. Beszédes a leírásban az is, és ugye Lukács orvos, neki ezek nagyon fontos történetek, hiszen gondolom együtt is dobbant a szíve egy-egy ilyen gyógyítási esetet látva és leírva, mint orvosnak, hogy a környezet, az írástudók, a farizeusok hallgatnak. És a hallgatás bizonyos esetekben a beismert árulás, bizonyos esetekben, mint ebbe is, annak a gyávaságnak a bevallása, hogy, hogy hát mi nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele, nem is tudjuk, hogy hogyan tehetjük ezt meg, hiszen szombatnap van, az írás szerint ugye kenyeret enni hívták, és a kenyeret nyilván megsüthették. Előző nap rigorózus szabályok arról szólnak, hogy ha ételt esznek szombatnapon, azt előző nap meg kell főzni, és arra is külön szabály sorozat vonatkozik, hogy lehet melegen tartani az ételt anélkül, hogy megfőjön, és így munka történjen szombatnapon. Ők hallgatnak. És itt a hallgatás nem a beleegyezés, hanem a nem is az értetlenség, hanem a kivitelezhetetlenségnek a gyávasága. Nem tudunk mit csinálni. Nincs eszközünk. Nem tudunk itt okosak lenni, és nem tudunk elég bátrak sem lenni. Jézus pedig a hallgatást megtörve megmutatja valóban a hatalmát és gyógyít. A gyógyítás után pedig elbocsátja a beteg embert. A Jézusi szerénységhez az is hozzátartozik, hogy nyilvánvalóan sejthette, tudhatta, hogy milyen lelkülettel vannak ezek az írástudók, farizeusok körülötte, mégsem utasítja el a meghívást. Általában megdöbbentő, hogyha ha valaki közelről olvassa ezeket a találkozásokat Jézus és a különböző emberek között, hogy nagyon nem olvasunk olyasmiről, hogy Jézus elutasított volna emberek meghívását, még akkor sem, hogyha ellenfelei azok az emberek. És ebben is úgy gondolom, arról tesz tanúbizonyságot az Isten fia, hogy minden emberi találkozás, és még a bennünket meg nem értőkkel való találkozás is kell, hogy táplálja azt a reménységet, ami nem a miénk és nem a mi erőnkből építkezik, hanem az Isten ajándéka lehet minden találkozásban, és lehet, hogy más véleményen vagyunk, de ettől még a reménységnek nem szabad kihunnia. Nagyon jó az a magyar közmondás, hogy a remény hal meg utoljára, mert arról szól, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos fenntartó lehetősége az életünknek. Ezt valóban az Isten ajándékozza nekünk, hogy a különböző helyzetekben, a különböző találkozásokban ezt erre a reménységre építünk-e, használjuk-e, beépítjük-e pláne az ellenfeleinkkel való találkozás idejébe, az fontos kérdés. Jézus nem engedi meg azt a luxus sem, hogy bár ő Isten fia, bár nyilván átlát a szitán, hogy mit akarnak ezek az írástudók, farizeusok, de elmenjenek úgy egymás mellett, mintha semmi közük nem lenne egymáshoz, mintha nem lett volna értelme a találkozásnak, hiszen ha a Jézusi alapelvet az emberek közötti világban komolyan vesszük, hogy az ellenségből kéne megnyerni embereket az Istennek, és az ellenfeleket barátokká lehetne tenni, ha nincs találkozás, ha nincs fenntartó a reménység alapja, akkor hogy építkezünk, hogyan működik egyáltalán az élet. A szerénység második lépése ebben az epizódban, úgy gondolom, nem csak az, ahogy Jézus megkérdezi őket, hanem az is, ahogy vállalja a velük való beszélgetés fonalát. Ők nem vállalják, ők hallgatnak, ők maradnak csöndben, ők akarnak csak szemlélők maradni ebben, és kívülállóként viselkedni ebben a helyzetben. Jézus úgy gondolom, nem csak az első, hanem a második lépést is megteszi. Nem csak a betegért, a vízkórosért, hanem az írástudókért és a farizeusokért is. Kicsit szomorú a történetnek az a fajta csattanója, hogy nem tudtak felelni ő ellene semmit ezekre, mert Jézus a saját pályájukon cselezi ki őket, ha úgy tetszik, emlékezteti őket egy epizódra a törvényből, hiszen még a törvény is Mózes második könyvében, a 21. részben megíratott, megengedi azt, hogyha egy állat bajba kerül, nyomorúságba kerül, akkor akár szombatnapon is segítsenek neki. El vagyunk mi magunkkal nagyon foglalva, ez a baj a farizeusoknak és az írástudóknak, a magunk mértékében és a magunk törvényértelmezésében hamar készek az ítéleteink, és így tudunk kis dolgokból, apró jelekből összerakni nagy elefántokat, és aztán ennek az árnyékában ítéletet mondani. Jézus pedig mindezekben a történetekben, minden ilyen beszélgetés próbálkozásában, úgy gondolom az írástudókkal, a farizeusokkal arról tesz bizonyságot, hogy a szeretet önfeláldozó útja, a törvény betöltése, és az felülír mindent, a sokkal többet jelent, mint hogy aprólékosan vajon megtartottuk-e a szabályokat, a rigorózus szabályokat. Még mi is ismerjük ugye a mondást, hogy a szabályok kivétele az néha erősíti magát a szabályt. Jézus úgy gondolom, hogy a maga törvénylátásával, törvényértelmezésével, életgyakorlatával, leheletfinom megoldásaival pedig arra emlékeztet, hogy ott van-e mindenekben a szeretet. Mert ha ott van, akkor érdemes tovább csinálni, akkor érdemes gyógyítani, akkor érdemes együtt élni, akkor érdemes újra és újra próbálkozni, hogy a másikat egy kicsit kizökkentsük ebből a bezártságából és befelefordulásából, és akkor érdemes Isten iránti hálából úgy végezni a napjainkat, hogy abból jó származzék a nyomorultra, a betegre, meg talán azokra is, akik kívül akarnak maradni az Isten országán, és még vallási szabályokat is emlegetnek e közben. Hát, ha egyszer belül valóká lesznek. Csendesedjünk el, imádság. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy úgy tanít Jézus, és olyan igéket állítasz elénk, amelyekben emlékeztetést kapunk arról, hogy milyen lehelet finom műszer az ember élete, lelke, szíve, és hogy ezzel csak legművészibb módon szabad foglalkozni úgy, ahogy Jézus tette őt megkeresők, nyomorúságból, bajból hozzá kiáltók irányába, és talán azok, akik magukban elégségesnek látják az életüket, hogy minden szabályt jól betartottak, és eszelednek arra, hogy azt a szabályt, amit Jézus állított fel, és amely a szeretet nagy parancsolata, azt soha nem elég felületesen csak nagy vonalakban betartani, hanem sokkal mélyebben és sokkal tudatosabban kell használni a tetteinkben, a cselekedeteinkben, az életünkben, a szavainkban. Bátoríts bennünket arra, hogy magunk is Jézus nyomába maradó emberek, tanítványok lehessünk, hogy ne essünk kétségbe akkor, amikor a hitetlenség, vagy éppen a nagyon rigorózus vallásosság falába ütközünk, és úgy gondoljuk, hogy kevés a mi hitünk, és kevés a mi erünk, hogy ezeket a szabályokat egy kicsit megnyissuk az élet valósága felé, és megmerjünk nyílni olyan embereknek, akiknek szüksége van a mi hitünkre, a mi szeretetünkre, a mi reménységünkre. Táplálj bennünket, hogy mi magunk nyíljunk meg először a te szavad előtt és a te példáid előtt, Úr Jézus Krisztus, és add a te lelkedet azért, hogy annak a léleknek a örömében és lehetőségében tudjunk gondolkodni, tenni, élni, nem magunkért, hanem a ránk bízottakért. Így kérünk ezért a munkatársi közösségért is, a következő hétben adott feladatokért, hogy abban maradjon meg a szeretet, a lélek és a tőled kapott sok-sok ajándék. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.